Halott csönd kószál a sírok között, szélmarkol havat a keresztek között, jégcsendül a roham sisak peremén, mi nyugszik a sok fejfának tetején. Tegnap sok bajtársam harcolt mellettem, de már a legtöbbjüket eltemettem. És a föld minnyájukat befogadja, s hantjával jóságosan eltakarja. És miközben gondolatom ideért, testem a hómezőn lassan már nem él. Soha többé nem jutok már haza, gondolj rám a Donnál is, magyar haza. Illés Falvi Péter hadtörténésszel, a Honvédelmi Minisztérium katonai főnökség örökség főosztályának főosztálya vezetőjével a második magyar hadseregről, a Doni hősökről beszélgettem.
Miután azok a német katonai tervek, amelyek a Szovjetuniónak, legalábbis a Szovjetunió nyugati felének a gyors birtokba vételét, Moszkva viszonylag gyors elérését tűzték ki célul, ezek 1941 késő őszén kora telén megrekedtek Moszkva alatt, és a szovjet haderőnek az 1941-42-es téli ellentámadása során elszenvedett személyi és anyagi veszteségek a német hadvezetést arra kényszerítették, hogy a 42 tavaszára tervezett hadműveletükben sokkal nagyobb arányban vegyék igénybe a szövetségeseinek a katonai erőit. Így természetesen Magyarországhoz is fordultak, több látogatást is téve hazánkban, amelynek eredményeképpen 42. január 22-én létrejött egy egyesség a magyar és a német fél között. Igazából itt a magyar fél már egyfajta szempontból ugye kényszerhelyzetben volt, hiszen például a visszacsatolt területeket is veszélyeztetve érezte volna, hogyha nem enged a német kívánságnak. Ezért a magyar katonai és politikai vezetésnek igazából arra irányult minden erőfeszítése, hogy a németeknek a követeléseit azt kisebbítsék. Ugyanis nagyjában egészében jóformán az egész magyar fegyveresedőt szerették volna, ha kiküldjük a keleti hadműveleti területre. Ehhez képest az egy eredmény volt, amit rögzítettek ebben az egyességben, amit az előbb említettem, hogy 9 gyalogos seregtestet, 9 úgynevezett könnyű hadosztályt küldenek neki a hasztérre, egy tábori páncélos hadosztályt és egy repülőcsoportot. De most a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg alárendeltségébe utalt alakulatok ezek voltak, és az volt a miniszter tanácsnak a döntése, hogy ezt a személyi állományt azt úgy kell kiválogatni, hogy egyenletesen terhelje meg az országnak a katonai erejét, de a legfiatalabb és legjobban kiképzett évfolyamok azok azért itthon maradjanak az országnak a védelmére, és nem csak, hogy a terület szempontjából próbálták elosztani egyenletesen ezt a terhelést, hogyha a katonai közigazgatási területét nézzük Magyarországnak, hanem abban a vonatkozásban is egy kiegyensúlyozottságot követeltek meg, hogy az országban akkor jelenlévő nemzetiségek is ugye hozzávetőlegesen a százalékos arányszámunknak megfelelően kerüljenek ki a harctérre. És így jött létre ez a második honvéd hadsereg, amely mintegy 207 ezer főt számlált, amikor elindult a kiszállítása a hadműveleti területre a Szovjetunióba. Itt ehhez hozzá kell tenni még azt, hogy noha a személyi állomány vonatkozásában a fiatalabb és jól kiképzett korosztályokat igyekeztek visszatartani a haza védelmére, tehát a szűken vett magyar határok és az ország terület védelmére. Ugyanakkor viszont akkor a Magyar Királyi Honvédség rendelkezésére álló fegyverzetnek a hozzávetőlegesen felét megkapták. Tehát igyekeztek a legjobban ellátni és felszerelni ezt a magyar második hadsereget.
Tehát nem feltétlenül a legképzettebb katonák mentek, de jó technikai felszereltséggel.
Itt a katonáknak nem is a képzettségére helyezném a hangsúlyt, hanem az, hogy nem a legfiatalabb korosztályok, hanem inkább tartalékosok vagy póttartalékosok. Tehát az sokat elmond, hogy a legénységi állománynak az átlag életkora az olyan 35-40 év körül mozgott. Ugye, hát, hogyha arra gondolunk, vagy akár csak a mostani háborút nézzük, hogy 18-20 éves fiatalok, tehát hogy az erejük legnagyobb teljében és a fizikai teherbírást illetően ugye a legpotensebb korban lévő férfiak, ez a 20-21 néhány éves kort jelenti. Tehát egyrészt ez. Másrészt valóban, hát nyilván aki már tartalékos katonai szolgálatot teljesített, annak ott hát a kiképzésében is vannak hézagok, azt ugye pótolni kell. Ezt egyébként igyekezett a Magyar Királyi Honvédség megtenni évről évre különböző fegyvergyakorlatokon. De hát, amikor ezeket a tartalékosokat és póttartalékosokat behívták, akkor bizony, hát egy összekovácsolás és egy kiképzésre is szükség volt, erre viszont nem volt túl sok idő, mindössze 6-7-ben szabták meg ezt az időintervallumot, odáig bezárólag, hogy elkezdődött a kiszállításuk. A fegyverzet vonatkozásában ugye említettem, hogy igyekeztek a legjobbat, a lehető legjobbat megadni a második honvéd hadseregnek, de azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ezzel együtt ez még mindig nem volt egy olyan hadsereg, amely akár megközelíthette volna a német haderőnek a technikai felszerelésbeli színvonalát, vagy a szovjet haderőjét. Tehát nem szabad azt elfelejteni, hogy ezt nem a világ legjobb, legnagyobb haderői elleni harcra tervezték ezt a Magyar Királyi Honvédséget, hanem arra, hogy megvédjék Magyarország területét, illetve hogy a környező államokkal szemben a területi revíziót ugye befejezzék, hogyha kell, vagy onnan érkező támadásokat ki tudják védeni, tehát hozzávetőlegesen hasonszőrű haderőkkel vegye fel a versenyt. Ennek a Magyar Királyi II. Honvéd hadseregnek a kiszállítása 3-6 testbe volt csoportosítva az erő, a szombathelyi 3., a pécsi 4., illetve a miskolci 7. hadtest parancsnokságok alárendeltségében ártak a csapatok. A szombathelyi 3. hadtesttel 1942. április elején kezdődött meg az alakulatoknak a kiszállítása, és bizony egyrészt a Szovjetunió nyugati részének, tehát az ukrajnai vasúthálózatnak a rendkívüli, mondjuk így, hogy ritkasága, leterheltsége, a szállító eszközöknek a kihasználtsága, zsúfoltsága miatt nagyon elhúzódott ez a kiszállítás. 1942. áprilisától június közepéig tartott. Ezt még tetézte az is, hogy sok esetben a kirakó körzeteket úgy határozták meg, hogy onnan a magyar csapatoknak 400-500, de voltak olyan esetek, amikor 800-1000 kilométeres gyalogmenetet még végre kellett hajtani, amíg elérték az alkalmazási körleteket. Nem beszélve arról, hogy a 3. hadtestnek a csapatai részt vettek a németek 1942. június 28-án indult Blau fedő nevű hadműveletében, amelyben a magyar csapatoknak a feladata Kín városának az elfoglalása volt, majd onnan előre törés Sztarioszkolon keresztül a Don folyóhoz. Már ebben a periódusban, tehát itt ugye 1942. június végéről, illetve július elejéről beszélünk, a Donhoz való kijutásig, ami hozzávetőlegesen július közepéig történt meg az első alakulatok által, már ez alatt az idő alatt körülbelül 3000 fős véres veszteséget szenvedett el a Magyar Királyi Honvédség. A véres veszteségbe beletartoznak a halottak, a sebesültek, az eltűntek és a hadifogságba esettek is.
Nem beszélve arról, hogy pszichés és fizikai leterheltsége az mérvadó volt.
Nyilvánvalóan ott jelentkezhetett ez egyfelől, hogy ami folyamatosan ugye egy fölmerülő kérdés volt, főleg az egyszerű magyar parasztbakában, akikből ugye hát gyakorlatilag tehát a 80%-át a legénységnek ilyen fiúk alkották, hogy hát mit keresünk ott. Tehát, hogy mi az a cél, mi az a feladat, ami miatt egy magyar katonának ilyen létszámban feltétlenül ott kell lennie és ilyen módon helytállnia. Tehát ez okozott egy pszichés leterheltséget, illetve nyilván a pszichés állapotra rányomhatta a bélyegét a fizikai fáradtság is, vagy hatással lehetett a fizikai fáradtság, hiszen amint említettem, mondjuk kiraknak valahol Kurszk körzetében, és akkor onnan még egy 800 vagy 1000 kilométeres gyalogmenetet hajtanak végre, esetleg közben harcolnak még a partizánokkal is, majd megérkeznek a Donhoz, és ott azonnal harcba vetik őket gyakorlatilag a folyam védelemben. Ugyanis a szovjetek, mert hogy ez a Blau offenzíva, ez azért sikeres volt, és a szovjetek visszahúzódtak a Donnak a túlsó partjára. Ugyanakkor viszont rögtön látták azt, hogy ahhoz, hogy a későbbiekben nyugati irányban sikeres támadó hadműveletet tudjanak indítani, ahhoz elengedhetetlenül szükséges ugye a folyó nyugati partján, tehát a Don folyónak a jobb partján hídfőknek a képezése. Ezért már július második felétől a szovjetek folyamatosan ezzel próbálkoztak, és így mindjárt el is érkezünk a második hadsereg hadműveleti alkalmazásának második szakaszához, az úgynevezett hídfőharcok szakaszához, amelyek gyakorlatilag ettől a július közepi időtartamtól egészen majdnem szeptember végéig tartottak. Ugyanis a szovjetek valóban sikerrel vetették meg a lábukat a Don folyónak a nyugati partján, elsősorban az Uriv és Sztorozsevoje közötti folyókanyarulatban, valamint Csúcsie településnél, illetve Korotojaknál. Tehát ezt a három hídfőt képezték, és ennek a 1942. július közepi és szeptember végéig tartó hadműveleti időszaknak, a hídfő csaták hadműveleti periódusának az eseményei a magyar részről arra irányultak, hogy ezeket a hídfőket felszámolják, azonban ez kétharmad részt nem járt sikerrel, ugyanis csak a korotojaki hídfőt sikerült elfoglalni, valamint Sztorozsevoje települést birtokba venni, de a két hídfő, a két további szovjet hídfő az megmaradt, és kiinduló pontja maradt aztán az 1943. januári hadműveleteknek is.
Ez betudható annak, hogy aránytalanságok voltak, tehát összehasonlítva a két haderőt?
Egyrészt ennek volt betudható, másrészt ugye már egy eleve gyanús körülmény volt, hogy amikor ez a bizonyos egyesség született a német és a magyar fél között, ugye a magyar fegyveres erőknek a keleti hadműveleti területen történő felhasználásáról, akkor konkrétan a második hadsereg vonatkozásában nem volt arra vonatkozó konkrét megkötés, hogy ez egyrészt időtartamban meddig tart, illetve konkrétan milyen feladatokat jelent. Na most, amikor megérkeztek a Donhoz, akkor ugye ez a 200 ezer fős haderő, az egy hozzávetőlegesen 200 fős folyamvédelmi szakaszt kapott feladatul, és ugye mondanom sem kell, hogy abból a 200 ezer főből 80-90 ezer fő volt a konkrét harcos létszám. Igen. Tehát ezzel a 80-90 ezer fővel kellett megszállni folyamvédelemre a Don folyónak a jobb partját. Ez azt jelentette, hogy mélységben nem lehetett tagozni a csapatokat, és a Don folyótól nyugatra az első vonal gyakorlatilag csak az létezett, mögötten nem is tudtak kiépíteni erre sem erő, sem eszköz nem volt, és aztán amikor bekövetkezett ugye ennek a hídfő csatás időszaknak a vége, szeptember végén, akkor az esős időszaknak a beálltával már lehetőség sem volt, időjárás adta lehetőség sem volt arra, hogy a csapatok mélységben kiépítsék a vonalaikat, és egy második vagy harmadik védővonalat alakítsanak ki arra az esetre, hogyha a támadás éri ezt a bizonyos gyakorlatilag közvetlenül a folyó part mentén húzódó első vonalat.
Számomra úgy tűnik, laikus számára, nem katonaként, hogy katonastratégiai abszurd volt ez az egész hadművelet.
Ezt a dolgot úgy pontosítanám, úgy finomítanám védendő a katonákat, hogy ez a formáció, ez alapvetően egy politikai döntésnek volt a következménye, ezt nem szabad elfelejteni. A magyar honvéd vezérkar, vagy a magyar második hadseregnek a parancsnoka, Jáni Gusztáv vezérezredes az első pillanattól kezdve tökéletesen tisztában volt azzal, hogy katonailag itt mi a helyzet, hogy ez egy kelepce. És egyébként nagyon érdekes, csak zárójeles megjegyzés, hogyha a Jáninak a személyét vizsgáljuk, akkor ő benne egy olyan vívódás, egy olyan tépelődés volt már ebben az időszakban is, de később, amikor megindultak 43. januárjában a szovjet hadműveletek, ami pontosan mutatta azt, hogy a katonák azok tudták azt, hogy ha indul egy nagy szovjet támadás, akkor ez egy szinte eleve vesztes helyzet. A sok tisztázatlanság miatt, a nem kellő téli felszerelés miatt, a nem kellő fegyverzet miatt, ugye nem szabad azt kifelejteni, hogy páncélelhárító eszközök vonatkozásában meglehetősen gyengén volt felszerelve a második hadsereg, annak ellenére, hogy a németek még kint a fronton adtak át fegyvereket, ahhoz képest, hogy mondjuk a német haderő hogyan nézett ki, ahhoz képest a második hadsereg a gépesítettsége is teljesen elenyésző volt, tehát a gépjármű állománya is jócskán hagyott maga után kívánni valót. Tehát ezekkel a feltételekkel és körülményekkel mind tisztában volt a magyar katonai vezetés, de ez volt a feladat, hogy ki kell tartani. tartani ott, és ez volt a döntés, hogy a második hadsereget bocsássák a németeknek a rendelkezésére.
Abszurd, de beleképzelem magam a katonák helyzetébe, hogy eleve érzik, látják, hogy ez egy eleve halálra ítélt küzdelem.
Azért érdekes ez a kérdés, mert most már birtokában vagyunk az egész esemény történetének, akkor azt ugye nem lehetett tudni, nem tudták, hogy az oroszok fognak-e támadni, ha igen, mikor, illetve amikor már olyan közelségbe került időben a dolog, akkor erről is meg voltak győződve. Tehát a második hadsereg vezérkari főnöke, Kovács Gyula vezérőnök, később altábornagy, ő ezt pontosan látta, hogy nagyjából mikor és hol fognak támadni a szovjet csapatok, de abban a helyzetben nem lehetett mit tenni, az volt a parancsuk, hogy ott kitartsanak, és valóban a Hídfő csaták után volt ugye egy ilyen úgynevezett hadműveleti szünetnek az időszaka. Ez alatt ugye rendezték a kötelékeiket, a téli szállásokat előkészítették, illetve 42. novemberében egy hozzávetőlegesen 40-50 ezer főt küldtek ki, honvédet és munkaszolgálatost is felváltásra. Tehát a már kint lévő csapatok, vagy az addig kint lévő csapatoknak a felváltására. És egyébként ez a felváltás, ez részben zajlott akkor is, amikor megindult 43. január 12-én a szovjet hadművelet, amiben ugye az volt az érdekes, hogy ami ezen a napon megindult a szovjetek részéről, a Voronyezsi front részéről, ez valójában ez egy nem túl nagy erővel végrehajtott felderítő jellegű vállalkozás, amely a soproni 7. gyaloghadosztályt érte az Úrivi hídfőnek a körzetében, és már az első napon egy olyan széles és mély betörést értek el ennek a felderítő, tulajdonképpen felderítő vállalkozásnak a sikere akkora volt, hogy a szovjet hadműveletet, az úgynevezett Osztrogorszk-Rosszosi hadműveletet, tehát azt előre is hozták egy kicsit a szovjetek, és ez január 14-én aztán meg is indult, amelynek az volt a lényege, vagy az alap elképzelése, hogy nagyjából Alekszejev körzetében, ez a Don folyótól mintegy 70-100 kilométerre nyugatra található település, a Voronyezsi frontnak a csapatai, a 40. hadsereget, a 18. lövész hadtest, az bekerítse a magyar második hadsereget, elszakítsa a tőle északra védekező német második hadseregtől. Na most már azok a körülmények, amiket eddig felvázoltam, azok is mutatják azt, hogy a magyar haderő nem volt felkészülve egy ilyen támadásra. Ehhez képest viszont ezt mutatják a korabeli iratok és az egyes, mondjuk így, hogy haditettek, hősi cselekmények is, azt mutatják, hogy erőn felül teljesített a magyar katona a Donnál. Ugye ennek volt egy objektív körülménye is, ugye jeleztem azt, hogy gyakorlatilag egy védelmi vonal volt. Tehát a tiszt is, legénység is tudta, hogyha azt elvesztik, akkor onnantól kezdve a megállíthatatlan visszavonulás, a felmorzsolódás és a bekerítés fenyegeti őket. Tehát az egy alapvető cél volt, hogy ezt az eredeti vonalat lehessen védeni. Ez a pécsi 4. és a miskolci 7. hadtestek alakulatai vonatkozásában nem nagyon sikerült, hogy elég hamar tért nyertek az oroszok. Viszont a 3. hadtest az majdnem január végéig, tehát január 26-27-éig kitartotta az állásaiban. Igaz, ezt a 3. hadtestet el is vágták a másik tőle délre lévő két magyar hadtesttől. Január 24-én, tehát gyakorlatilag 12 nap leforgása alatt a németek engedélyezték azt, hogy a második magyar hadseregnek a roncsait fokozatosan vonják ki, illetve hátsóbb körletekben szervezzék újjá. Természetesen a szovjet betöréssel szemben kíséreltek meg a magyar-német csapatok ellentámadást is, ezek azonban kudarca voltak ítélve, már csak azért is, mert egyetlen egy komolyabb tartalék volt, ezt nevezetesen pont a második magyar második hadsereg arcvonala mögött gyülekeztették, ez pedig nem volt más, mint a német Kramer hadtest. A német 168. gyaloghadosztályból, illetve páncélos kötelékekből álló hadtest volt, amelynek a bevetésével azonban Adolf Hitler, mint birodalmi vezér rendelkezett egyedül, nemhogy Jáni Gusztáv vezérezredes, a második magyar hadsereg parancsnoka nem rendelkezett vele, még Weixbáró vezérezredes, a német B-hadsereg hadseregcsoport parancsnoka sem rendelkezett korlátlanul, csak a Führer engedélyével lehetett bevetni, és amikor ezt a Kramer hadtestet a betörő szovjet erőknek a feltartóztatására, elreteszelésére bevetették, az eleve elhibázott volt, mert nem egységesen, hanem részleteiben felaprózva vetették be, ez előrevetítette az eljárásnak a sikertelenségét. Így aztán gyűrűből gyűrűbe kerülve és nyugat felé sodródva, vonulva próbált meg elszakadni a Dontól, illetve a szovjetektől most már, nem is a Dontól, a szovjetektől a második magyar hadsereg, illetve az, ami maradt belőle. Egy külön kérdés ugye a harmadik hadtest, amit már említettem, ez volt a legészakibb szárnyán, vagy részén a Donnak, közvetlenül Voronyestől délre, tehát ez volt a második hadsereg bal szárnyán, ez a hadtest. Ezt elvágták a szovjetek a többi küzdő magyar csapattól, és ez a német második hadsereggel vonult vissza. Ennek a parancsnoka volt Gróf Stom Marcell vezérőrnagy február 1-től altábornagy, aki a magyar hadtörténelemben példátlan módon, hivatkozva arra a körülményre, hogy nekik sem harcfeladatot, sem élelmezést, sem lőszert, sem szállító eszközöket biztosítani nem tud, ezért a hadtestét feloszlatta. Ezt a hadtest parancsot azonban szerencsére bátor lelkű csapatparancsnokok nem értelmezték ilyen egyértelműen, és csoportokra bomolva, német kötelékekkel együtt, vagy azok nyomában megkezdték a visszavonulást nyugat felé, és sok-sok ezer ember hát sikerrel hagyta el aztán ezt a Don menti hadműveleti területet. Még a veszteségekről szólva annyit kell elmondani, mert és ez évről évre, amikor doni megemlékezés van, és a közbeszédben, a sajtóban előkerül ez a téma, akkor erről beszélni kell, mert még most is keringenek a legvadabb adatok, amik még ugye az 1950-es években kerültek először papírra, hogy 200 ezer fős magyar haderőt Vágóhídra küldtek, elpusztult mindenki. Tehát a valóságos adatok is szörnyűek, ugyanis hozzávetőlegesen egy éves hadműveleti alkalmazása a második magyar hadseregnek 42 áprilisától 1943 május 30-ig, ugye ekkora ért vissza az utolsó kontingens is az anyaországba. Ez alatt az időtartam alatt hozzávetőlegesen 125 ezer fő véres veszteséget szenvedett a második honvéd hadsereg. Ebből körülbelül 40-50 ezer fő az elesettek száma, 40-50 ezer fő a sebesült száma, és a fennmaradó rész 28-30 ezer fő pedig a hadifogságba esettek száma. Azt itt hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen a halottak száma növekszik, mert akik ebben az időszakban, tehát 42-43-ban szovjet hadifogságba estek, ezek a magyar katonák nagyon nagy százalékos arányban el is hunytak a hadifogságban, mégpedig a kezdeti periódusban, ugyanis a szovjetek sem voltak fölkészülve közvetlenül az arcvonal mögött, nekik nem voltak hadifogói táborai. Tehát aki 1943. januárjában a mínusz 30 fokban szovjet hadifogságba esett, azt étlen szomjan meneteltették a hómezőkön, és nagyon-nagyon szerencsések voltak azok, akik eljutottak azokba a fronthoz legközelebbi első hadifogói táborokba, ahol már egy normálisabb ellátást kaphattak, és nekik már volt esélyük túlvészelni esetleg a hadifogságot.
Péter, hogyan látod a magyar hadtörténelem szempontjából nézve a doni eseményeket, ez hová helyezendő el? Mennyire kap ma 2023-ban méltó helyet ennek a megítélése?
Tisztázni szükséges azt, főleg a marxista történetírás évtizedeiben előjött, vagy megjelent és toposszá merevedett gondolat, hogy akkoriban gyakran úgy apostrofálták, hogy ez ugye a 20. századnak a mohácsa volt, hogy egy ugyanolyan nagy nemzeti tragédia. Ezt semmi esetre sem lehet mondani, hiszen a magyar államiság ezt követően nem szűnt meg. Ez kétségtelenül egy rendkívül súlyos katonai vereséget jelentett, amelyben azonban a helytállásnak a példái azok számolatlanul jelentek meg. Tehát azok a harcjelentések, amelyeket többnyire már ugye a visszavonulás lezárását követően 1943 tavaszán vetettek papírra, vagy a különféle hadinaplók, vagy akár az utólag írt visszaemlékezések, egyre másra jelzik azt, hogy nem csak a fékevesztett menekülés, a fejetlenség és a pánik volt jellemző, természetesen ez is, mert minden ilyen helyzetben ez előfordul, tömegével is, hanem az egészen emberfelett feletti helytállás is, úgy a tiszt, mint a legénység részéről. A másik, ami nagyon-nagyon érdekes az, hogy minden évben ünnepeljük a Doni áttörésnek az évfordulóját, ugye a második magyar hadsereg Szovjetunió beli harcainak az évfordulóját. És tulajdonképpen ez noha a hangsúlyok egy picikét már áttevődtek és finomodtak annak következtében, hogy föl lett tárva a történész kutatók által ennek a hadseregnek a valóságos küzdelme, minden negatívuma és pozitívuma, de önmagában ez, hogy csak a második magyar hadseregről emlékezünk meg, ez azért pont arra a korszakra utal vissza, ahol a második magyar hadsereg, mint a bűnös, hortista, fasiszta rendszer egyik így ilyen, mondjuk így, hogy szimbólumaként lett piadesztára emelve. Hol van például az újjá alakult második hadseregnek az emlékezete, amelyik 1944-ben Erdélyben és Magyarország területén vívta a harcait? Vagy hol van az első magyar hadseregnek az emlékezete, amelyik a 1944 kora tavaszától a Kárpátok előterében és Kárpátalján és Magyarország területén konkrétan már az országot védte, vagy a harmadik hadsereg, amelyik a legnehezebb körülmények között az Alföldön, ahol a folyókat leszámítva nincs olyan terepszakasz, ahol meg tudtak volna kapaszkodni, gyakorlatilag az országból való kiszorulásukig, felmorzsolódásukig konkrétan a hazát védelmezték. Ezekről a haderőkről ugye nem emlékezünk meg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy picikét egyoldalúnak tartom, hogy mindig csak a második magyar hadseregről emlékezik meg a nemzet, és azokról a Magyar Királyi Honvédség azon fegyveres kötelékeiről, amelyek a hazavédelmében vettek részt 1944-45-ben, róluk nagyon-nagyon kevés szó esik.
Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj, te ném hadsereg. Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg. Aludjatok csak, dombmenti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák. Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó. S nyugtasson hadonnak zúgása, mint a Tisza folyó. Illés Valvi Péter hadtörténésszel, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Főnökség Örökség Főosztályának főosztályvezetőjével a második magyar hadseregről, a Doni hősökről beszélgettem. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.